Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. 1956 egy magyar falu életében Cece a település neve. Letenyei László forgatott egy filmet, Cece 1956 címmel, ő kulturális antropológiával foglalkozik, néprajzos, távoli vidékeken szokott forgatni, most szülőfalujában járt utána, hogy szülei fiatalkorában, 1956-ban mi is történt ezen a településen. Ő a beszélgető társam.
Én magam Budapesten nőttem föl, édesanyám cecei származású, magam is a nyarakat Cecén töltöttük a nagymamával, illetve hát abban a régi szülői házban, ami Cecéhez kapcsolódik. A filmet azért készítettem, mert gyerekkorunkban nagyon sok titkot kellett tartanunk. Egyébek között mindig a lelkünkre volt kötve, hogy arról, hogy mi keresztények vagyunk, arról az iskolában nem szabad beszélni. Na, hasonlóan nem volt szalonképes az 56-os megemlékezés, azt mondom, sokkal kevésbé volt szalonképes. És a szüleink is ebből a szempontból, édesanyám és édesapám is következetes volt, hogy ők meséltek nekünk 56-ról. Édesapám, aki Száki, szintén egy dunántúli falu, Komárom megyéből, ő Pesten volt ezekben a napokban, és ő a budapesti élményeket osztotta meg velünk. Édesanyám pedig Cecén volt 18 éves fiatal, amikor mondhatjuk azt, hogy a nyakába szakadt a forradalom, mint az egész országnak, és ők erről nagyon sokat meséltek, de mindig a lelkünkre kötötték, hogy de erről egyáltalán nem szabad egy szót sem mondani, és sokkal szigorúbban talán, mint más ilyen titkos dolgokat, és ezt nem szabad mondani. Ezeket nagyon érdekes, hogy mi gyerekként egyáltalán nem éltük meg úgy, hogy ez egyfajta üldöztetés lenne, hanem talán még pont ellenkezőleg egy kicsit különlegesebbnek éreztük magunkat. Amiatt, hogy nekünk vannak titkaink, vannak olyan családi titkaink, amik másokra nem tartozik. Általános iskola felsőben, meg gimnáziumban is volt egy-két olyan beavatott osztálytársam, aki ugye barátom, akinek ezeket elmondhattam. Néha véleményünk különbözött. Volt például egy olyan gimnazista osztálytárs, akkor megbeszéltük, hogyha 56 lett volna, akkor valószínűleg a barikád másik oldalán állnánk, és valószínűleg lőttünk volna egymásra. Hogy... És ezt meg tudtuk beszélni, és ezt tudtuk tisztelni, és ez borzasztóan fontos volt, azt gondolom, hogy a személyiségfejlődésem szempontjából. Mikor eljött a rendszerváltás ideje, ugye én akkor lettem egyetemista, és akkor ugye hirtelen közbeszéd tárgyat az egész rendszerváltás, amíg emlékszünk rá, azzal kezdődött, hogy névfelkelés, vagy hogyan nevezzük.
Posgai milyen bátor volt, amikor névfelkelésnek merte nevezni az addig ellenforradalmomként megbélyegzett eseményt, igen.
Így van. És hát valóban ez lett az egyik olyan topposz, ami a magyar rendszerváltáshoz kapcsolódott. És én azt gondoltam, hogy mint hogy ez lett hirtelen a téma a közbeszédben, azt gondoltam, hogy ezek olyan dolgok, amiket én eddig hallgattam titokban, és mindenki hallgatta titokban. És nagyon sok évnek kellett eltelni, amíg egyszer csak rájöttem arra, hogy azok a családi történetek, amik nekem megvannak, és ez megint kellettek az osztálytalálkozók, 10 éves, 15 éves, és más olyan találkozók, amikor olyan emberekkel találkozom, akikkel egyébként nem szoktam. A munkám révén is ez gyakran előfordul. És arra jöttem rá, hogy a mi családunk ebből a szempontból egy kicsit talán furcsa volt, nem tudom, hogy különleges vagy deviáns, de hogy más családokban nem maradtak meg ilyen családi narratívák 56-ról, nagyon ritkán. És az, hogy mindig a budapesti események állnak a központ, amikor 56-ról beszélünk, ez talán azért is van, mert hogy elsősorban a nagy politika, a fegyveres összetűzések, nagy események kerültek 56 kapcsán a középpontban, és egyébként, hogyha vidéki embereket megkérdezünk akár ma is, hogy mi történt itt maguknál 56-ban, akkor azt fogják mondani, hogy hát itt igazából itt nem történt semmi. Budapesten ott történt sok minden, mert ezt megtanulták ugye az elmúlt 25 év alatt, és olvashatják a folyóiratokban. De itt nálunk, és teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy Karcag, Nagykörös, és még mondhatnám azokat a településeket, ahol beszélgettem erről emberekről, és mindig az volt, hogy itt nem történt semmi.
azokon a településeken azért, ahol én Moson, Magyarovár, Salgótarján, ahol a sortüzek voltak, ott nem ez lett volna a válasz, legfeljebb azt mondják, hogy beszéljünk másról, de hát ahol nem történtek annyira látványos dolgok, ott az emberek el akarták felejteni.
Hát igaziból nem kivétel. Én azt gondolom, hogyha Moson, Magyarovár és Salgótarján emberekről beszélnek, ők is újra tanulták azt, hogy mi is történt náluk, de egyébként ugye a Kádár korszaknak ez a logikája, hogy nem beszélünk róla, ez nagyon beválhatott. Cetsze, ne félejtsük róla, Dunajváros mellett. Tudjuk, hogy Dunajvárosban mekkora harcok voltak, hát az volt az utolsó bástya, ami ellen állt az oroszoknak. A utolsó rádióadás az még úgy szólt, hogy harcolunk, várjuk a légi támogatást. Komolyan elhitte szegény parancsnok, hogy fog jönni a NATO, és fogja adni a támogatást.
És akkor még Sztálinvárosnak hívták.
Még ráadásul Sztálinváros volt, és a sztálinvárosi helyőrség állt szembe a ruscsovi csapatokkal. És ennek az ágyúdörgését, tehát ezeknek a fegyveres harcoknak, ugye a cecélyek úgy emlékeznek vissza, hogy Dunaföldvárnál jöttek át a hídon az oroszok, és azokat a lövéseket hallották. Ez valószínűleg igaz, de én azt gondolom, hogy a dunajvárosi harcok is ugyanúgy 25 kilométerre van a falutól, 35 mondjuk. De talán azoknak a harcoknak is elhallhatszott a hangja, de a hangja nem akkor, a híre mindenképpen. És mégis a cecélyek úgy élték meg, hogy itt nálunk nem történt semmi. Holott kellett, hogy történjen, mert én tudtam, hogy történt, mert gyerekkoromban úgy nőttem föl, hogy klótkotyás kisgyerek voltam, és anyukám ezeket elmondta, hogy itt még történtek, hogy ő volt a postás kisasszony a faluba, és akkor a nővére telefonált, és akkor rögtön hazament, és elújságolta a édesapjának, aki akkor már hazaköltözhetett.
Ez a nővér Budapesten egyetemista volt, az ő telefonon érkezett tudósítása a postás kisasszony húgnak hozta meg a hírt, hogy mi történik Budapesten. Igen. 56. október 23-án vagy 24-én.
Hát ez volt az első, mondjuk úgy, hogy konkrét hír. Egyébként tegyük hozzá, hogy elképesztő, hogy nem volt internet, de abban egyetértenek a visszaemlékezések, ha jobban megkapargatjuk, de ezt tényleg nagyon meg kell kapargatni, hogy valahogy 23-án az egész falu megtudta, hogy mi van. Honnét, hogyan, erre annyira különböző visszaemlékezések vannak, azért az mindenkinek gyanús volt, hogy nem szól a rádió, ugye valamit.
Ilyet szól, de zenél, nem mond semmit.
Zenért, így van. Zenéért nem mondott semmit, tehát erre mindenki felfigyelt, hogy a Néprádió azért a legtöbb családban volt. Volt egy ember, akit nem tudtunk beazonosítani, ezért nem is szerepel a filmben, aki vonattal éppen aznap jött haza Pestről, és már Cecig nem tudott eljutni, de aztán hazagyalogolt, és akkor végigment a falun, és mondta, hogy Pesten ütik-verik a kommunistákat. És akkor még erre ráerősített ez a hír, ugye, hogy édesanyámnak sikerült telefonálni a nővérével, aki Pesten egyetemist volt, részt vett a tüntetésben. És hát édesanyám rögtön hazaszaladt, és hát elúzsángolt a szüleinek, aki hát ugye szintén Kulák listára kerültek, ott is volt részben kitelepítés, a nagypapának el kellett, hát az én nagypapámnak el kellett tűnni a faluból ahhoz, hogy ne érje őt megtorlás az 50-es években, de ekkor már otthon volt, és hazaszaladt, és hát elújságolta, hogy Pesten kitört a forradalom, mire persze a szülei rögtön azt mondták, hogy kisnányom, ki ne menj az utcára, jaj, maradj itthon, jaj, mi lesz ebből. Mire azért átment mégiscsak a szembeszomszédhoz, aki egy hentes volt, Isten tudja, miért őt is Kulák listára tették, de egy nagyon erőteljes személyiség volt, és például az ő házuknak az első két szobáját. Ezek nincsenek benne a filmben, ugyanakdótázom.
Igen, mert egy 25 perces filmről van szó, nem fért bele. Kiderült, hogy a háttéranyag szintén film földolgozásban megvan, két-két és filmes interjúk készültek a filmben, két-három percet beszélőknek is.
Így van. És hát néha a legjobb sztorik is ki kell, hogy maradjanak, nem csak szerkesztői Igen. szempontok miatt, hanem néha azért is, mert nem tudjuk a visszaemlékezéseket kamerával úgy visszaadni, hogy az élvezetes legyen. De minden esetre ez a Pályuska bácsi, ez a hentes, még én is ismertem gyerekkoromból, a házának az első két szobáját, azt lefoglalta a tanács, hogy ott lesz akkor mostantól az orvosi rendelő. Mert ő kidobta a házából a tanács által küldött irodistákat, hogy itt aztán ugyanbiza semmifajta rendelő nem lesz, és nem is lett. Tehát a Pályuska bácsi egy olyan erélyes fellépésű valaki volt, akivel úgy látszik, hogy még a pártalan sem mert nagyon-nagyon kekeckedni, ugye egyszerű kétkezi munkás ember létére. És na, akkor a Pályuska bácsihoz ment, tehát édesanyám, akinek...
A postás kisasszony.
A postás kisasszony, akinek viszont nem az volt a reakciója, hogy jöhet, akkor maradjunk itthon, hanem még rögtön éjszaka elkezdték szervezni a másnapi cecei forradalmat, és akkor másnap aztán a cecei fiatalok össze is gyűltek a falu egyik ikonikus pontján, az első világháborús emlékműnél, ugye hősi emlékmű, amely két dolog miatt lett ikonikus. Az egyik az az, hogy hát a hűs emlék mi az, hogy minden faluban, minden szert a Kárpát-medencében mindenhol egy kiemelt pontja a településnek. Cecin különösen hozzátette, hogy volt egy pártitkár, aki egy nap leverte a neveket erről a hős emlékműről azzal, hogy akik itt a, már a második világháborús nevek is rajta voltak, és akik a második világháborúban a szovjetek ellen harcoltak, de azok is, akik az első világháborúban harcoltak, azok nem hősök, hanem a fasizmus, imperializmus búzsújtőke kiszolgáló, és azok nem érdemlik
meg. Igen, tehát a szabad nép fél órákat befögte vissza, és váltotta apró pénzre itt a településen.
Így van. Tegyük hozzá, hogy azért kevés olyan település van, ahol ezt a szimbolikus lépést meglépték volna. Tehát az első világháborús emlékműhöz hozzányúlni, ahhoz, hogy kevesen mertek. Túl nagy volt a konszenzus mindenhol Magyarországon, minden faluban, hogy ezek a mi halottaink. És egyszerűen nem véletlenül, tehát itt kezdődött a nagy tüntetés, és nagyon érdekes, hogy sajátosan helyi követelések voltak.
Autóztam többször keresztül a településen, és hát egyedülálló szinte, minden második ház előtt egy szabadtéri őstermelői zöldségüzlet van, híres a paprikájáról, de mindent árulnak. Tehát egy nagyon dolgos település képét sugározza ma is, és egy élő település.
Így van, pontosan, tehát egy olyan körzetben van Cece mezőföld déli részén, nagyon sokan kérdezik, hogy Tolna megye, vagy Fejér, ez még Fejér megye, de éppen a határon, ha lehet ezt mondani. És ha valaki megkérdezi, hogy hol van Cece, nekem mindig ugye gyerekkoromtól fogom, mindig megkaptam ezt a kérdést, és mindig ugye nehezemre esik elmagyarázni, mindig csak azt tudom mondani, hogy valami és valami között, tehát mondjuk Fehérvár és Szekszárd között, vagy Dunaújváros és a Balaton között, vagy Dunaföldvár hídon, hogyha átjössz. Mert hogy Cece közvetlen környezetében nincs a városi központ. És na, ebben az alapvetően falusias térségben és agrártérségben, ahol a legtöbb falura az a jellemző, hogy elnéptelenedik, elszegényedik, elvándorolnak az emberek, itt Cece a környező településekhez képest azt kell mondani, hogy egy gazdasági és egy virágzó központ szerepét tölti be, ahol valóban első ránézése is, hogyha elmegy valaki utól, akkor azt látja, hogy itt olyan őstermelők laknak olyan tömegben, amiről a két világháború közötti parasztpolgárságra alapozó irodalom, és hát csak remélhette, hogy ez valahol valaki fog alakulni. Most Cece képe az nem csak most ilyen. Tehát nem csak most jellemző az, hogy vannak az öntudatos cecei gazdák, akik meg tudnak élni a dinnyéből, meg tudnak élni a paprikából, meg tudnak élni a kereskedelemből, és éppen ezért nem igénylik azt, hogy őket így meg úgy meg amúgy támogassák, segélyezzék, stb. Hanem ez már a két világháború között is igaz volt, tehát Cece a két világháború között hamarabb lábalt ki abból a mély depresszióból gazdaság értelemben is, ami egyébként a magyarországi agrárvertikumot uralta.
Cecén megvívták a saját forradalmukat, a cecei fiatalok, igazságot szolgáltattak. Volt-e úgymond túlkapás Cecén, mert megtorlás ennek arányában, vagy ezt meghaladóan biztos, hogy volt?
Erre is illik az a, már az a vicc, hogy nem volt, de igény lett volna rá, de ez a tömeg ez arra is vigyázott. Egyébek között a Pályoska bácsi, aki ugye vezette a tüntetőket, de hát mindenki, aki ott volt a tüntetésben, arra is vigyázott, hogy ne legyenek túlkapások, ne legyenek lincselések. Annak ellenére, hogy a település kifejezetten olyan emberek vezették, akiket kifejezetten nem szerettek, legendák maradtak fent.
Nagyon finom a film ilyen szempontból. Nem bosszúra serkentő, így az évtizedek múltán egy név nem hangzik el, hogy itt él közöttünk a harmadik szomszédban az, aki nem akar indulatokat gerjeszteni végül is. Csak az igazságot szolgálja. Úgy tűnt nekem, a csak az idézőjelben van.
Jaj, hát borzasztóan örülök, hogyha ezek szerint így látszik egy kívülálló szemével is, mert ez volt a célom. Tehát egyébként nagyon sok olyan narratíva került fel. Tehát volt egy pártitkár, akit úgy emlegették csak, hogy a tökmag, ugye alacsony termete miatt, és hát sztorik tucatjai tudták a falusiak mesélni még ma is. Nyilván főleg az idősebbek, de generációkon át öröklődött. Tehát olyanok is, akik nem értek az 50-es években, el tudták mesélni, hogy jaj, a szüleimtől, nagyszülőimtől hallottam, hogy a tökmagék négyen aludtak a takaró alatt, mert keresztbe elfértek, és csak a lábujkájuk lógott ki, és így tovább, és így tovább. És ez a tökmag, akinek hát nyilván tudjuk a hivatalos nevét is, de a feledés homálya, az őrizze meg csak ezen a becenéven. Ő egy szerencsétlen sorsú árva gyerek volt, akit cecén nevelőszülők felneveltek, majd amikor egyszer csak a kezébe került a hatalom, akkor nem tudott élni vele, visszaélt vele. Ilyen sápot szedett a kulákoktól, hogy terménybeszolgáltatást azt egyszer, kétszer, háromszor is elkérte, és ugye saját céljára fordította. Hát olyan közharagot vívott ki maga ellen, hogy családjával együtt 56 után Fehérvárra költözött, és soha többet nem került vissza cecére. Amikor ez volt a kérdés, hogy mi lett azokkal, akik, többnyire hasonló történet, tehát nem nagyon lehetett azt cecén megcsinálni, hogy cecei szegényeket raktak volna a kulákportára, nem. Hoztak valahonnan, Alföldről hoztak egy juhászt, aki bekerült a bölcsföldieknek a házába, hogy egy példát mondjak. És akkor ez a juhász az elment cecéről, és visszament oda, honnan jött. Bölcsföldieknek pedig ott maradt az a porta, amiről ugye a filmben nagyon röviden beszél csak az interjú alany. Ami nem került bele, az az, hogy utána az is mennyire nyomasztó volt, hogy úgy kapták vissza a saját házukat, hogy amire úgy emlékezett, hogy az volt a nappal, és egy ilyen paraszpolgári berendezés kell elképzelni a vitrines szekrénnyel, és a könyvtárral, és mi egyebekkel. Ott így derek magasságig állt a jó ürülék, mert hogy a juhokat bent tartotta, mert hogy nem kellett nekik úgy olyan nagy ház, és a jó legalább meleget is tart. Igen. És tehát egy egészen más életminőség volt, ha nem volt összebikíthető egymással, a betelepítettek életvitele és a cecélyek életvitele, és ezért valóban a cecélyek független attól, hogy kulák listára kerültek, kuláknak lettek nyilvánítva, vagy cecén is, de szegényebb sorsok voltak, maradéktalan egyetértettek ezzel az igazságszolgáltatással, hogy mindenki kapja vissza a saját házát.
Megtorlás, volt-e megtorlás?
Hogyne, tehát jól felfogott érdekükben ment el egy egész évfolyam. Az egész évfolyam megint csak nem arra kell gondolni, hogy egy adott társadalmi csoport, hanem ugye évfolyamonként viszik el a fiúkat katonának, aki a hadseregből hazajött fegyverrel vagy fegyver nélkül, az nem mert már visszamenni. Belengedtek ugye valamiket, hogy amnestia, hogy vissza lehet menni, nem mertek. Nem merték azt megkockáztatni, hogy mit fognak elővenni. Egy 50-es évek repressziója után senki nem merte azt megkockáztatni, hogyha ő viszi a Budapesten elesett cecei áldozatnak, Bali Imrének a koporsóját, és részt vesz azon a temetésen, amit egy forradalmi megmozdulásként éltek meg a cecélyek, akkor ennek lesz-e számon kérése? Ha lesz, akkor az mennyi lesz? Egy év fogda, két év börtön, három év munkatábor, vagy soha nem szabadul, vagy agyonverik? Ezt nem lehetett tudni, és ezért borzasztóan sokan menekültek el. Tehát ebből az is következik, hogy akik nem menekültek el, azok azt gondolták, hogy ők valóban nem követtek el olyan nagy dolgokat, amiért nekik felelniük kellene. A Pályoska bácsi, mint rengetegen ebben az országban, azt gondolták, hogy ő volt az az ember, aki fenntartotta a rendet. Ha ő nem lett volna, akkor meglincselik ezt, meglincselik azt. Talán, ugye ezt nem lehet biztosan tudni, de neki köszönhető, hogy ezeknek a kommunistáknak az élete megmaradt, sőt, vagyonukkal együtt elmehettek a faluból.
Mi lett a Pál Józseffel?
A Pál Józska bácsit rögtön utána, 56 után elvitték a rendőrök, és hónapokig bent tartották, majd utána minden évben bevitték, és jó alaposan megverték a sárbogárdi rendőrségen, úgyhogy néha napokig nem tudott utána mozogni. És ez hozzátartozott minden május 1-jéhez ennek a családnak a történetében. De a verések, a nagy verések, azok annyira hozzátartoztak, hogy az egyik legmegrázóbb számomra az az interjúalany volt, akinek a férje akkor volt egy 16-17 éves suhanc. Annyit csináltak, hogy levertek egy vörös csillagot a faluban. Tehát mondhatjuk, hogy az anyagi kár nem jelentős. Nyilván a szimbolikus értéke volt ennek jelentős, és az egész társaságot annyira megverték, hogy nem tudtak utána fölkelni, mozogni, tehát reggel szedték össze őket a falusiak az árokparton, és ennek a akkor még fiatal embernek, ezt ő sem tudta magáról, nagyon megrudolták, hogy ezért később nem lehetett gyereke, és erről az őzvegye számol be, hogy ők ugye fiatalon összeházasodtak, és utána, amikor így látták, hogy nem jön a gyerek, orvosról orvosra jártak, és hát mondták, hogy nem tudnak rajta segíteni. Az az 56-os megtorlás volt az oka.
Letenyei Lászlóval beszélgetünk a Cece 1956 című filmről. Cecén volt bemutatója a filmnek, megelőzően a budapesti bemutatóhoz képest. Kíváncsiak voltak-e a ceceiek, és hogyan fogadták a filmet?
Nekem nagyon nagy öröm volt, hogy visszavehettem ezt a filmet. Nekem a legnagyobb öröm mégis csak az volt, hogy édesanyám is ott lehetett, és ő megnézhette azt a filmet. Cecén a szülőfalujában, ami jelentős részben róla szól.
A postás kisasszonyról.
A postás kisasszony, így van. Ugye Cecén nem olyan nagyon nagy a moziterem, de örömömre szolgál, hogy az tele volt, tehát ott teltház volt, és érdekes hozzászólások, kiegészítések voltak. Nagyon sokan biztatnak arra a faluban, hogy folytassa, mert még rengeteg történetük van. Érthető módon nem csak 56-tal kapcsolatban, hanem a történelem más fordulópontjaival is kapcsolatban.
Nem volt-e olyan ex-munkásőr, aki kivonult, vagy sírva fakadt, vagy mea culpázni kezdett őszintén?
Nem volt ilyen, de azt azért ne felejtsük el, hogy eddigi beszélgetéseim alapján is a 60-as, 70-es, 80-as évek megítélése az mondhatjuk, hogy ellentmondásos. Azért a 80-as évek, már a 70-es éveknek is ez a háztáji gazdaság, ez a ceceieknek jól jött. Nagyon sokan gondolnak nosztalgiával a Kádár korszakra, a TSZ időkre is.
Hát egyfajta biztonság megélhetés szempontjából.
Hát illetve a ceceieknél sokkal többet tudtak lépni, mint hogy biztonság. Tehát az, hogy lehet egyről kettőre lépni, majd Trabant, két év múlva lesz abból egy zsiguli. Ugye ők a háztájézást ugyanarra intenzív zöldségtermesztésre egészítették ki. Tehát ugye paprikáztak a pedagógus földön, én is mennyit kapáltam gyerekkoromban, tehát az hozzátartozott. És ebből egy nagyon jelentős, néha a rendes állami fizetésnek a többszörösét is ki lehetett árosítani a dinnyéből és a paprikából, ki lehetett hozni, és a ceceiek ennek kifizetően haszonélvezői voltak, és erre nosztalgiával gondolnak az 50-es évekre, semki nem gondol nosztalgiával. Olyan narratívát nem nagyon tudtam hozni. Nem azt mondom, hogy az egész falu egy emberként állt az 56-os célkitűzések elé. Nem is, ugye az nem is nagyon volt mindenkinek értető, hogy Budapesten mit akarnak, vagy mit akar a nagypolitika. Uh-huh. Nagypolitikától a ceceiek ugye általában igyekeznek távol tartani magukat. A ceceiek munkaerkölcse az megkérdőjelezhetetlen. Uh-huh. Tehát ők, ha valakit meg akarnak dicsérni, akkor azokkal a szavakkal dicsérik, hogy ezek veszett dolgos emberek. Más településen én nem hallottam ezt a fajta dicsérő szót, eleve vannak, hogy veszett, annak ritkán van pozitív előjele. Ezek nagyon dolgos, ezek nagyon szorgalmas. Ezek hogy tudnak dolgozni? Ezekkel a szavakkal dicsérik meg, leginkább ezzel fejezik ki a megbecsülésüket. Más emberi értékeket nem nagyon hallottam. Tehát ritkán mondjuk az, hogy ezek milyen jó szívűek, ezek milyen adakozók, vagy nem tudom, én nagyon sok más dolgot mondhatnék, de cecére ez a jellemző. Igen. Akkor is ilyenek a ceceiek.
Ilyenek a ceceiek. Letenyei László, hát nem egy főállású filmrendező, vagy filmes ember. Tehát hogyan illik bele a munkásságába, és hát kicsoda Letenyei László néhány mondatban?
Valóban én nem vagyok filmes, kulturális antropológus vagyok. A kulturális antropológusok mindig is nagyon fontosnak tartották, hogy készítsenek filmeket. Amikor egy antropológus filmet készít, azt tudják, hogy vizuális antropológus. Azért, hogy ne használják azt a szót, hogy filmes véletlenül sem. De mi azért készítünk filmeket, tehát ez nekünk szabad. És tehát én ilyen értelemben néprajzkutatóként készítek filmeket. Ez a film, ez egy sajátos film, amikor ugye a saját, ugye édesanyám szülőfaluját mutatom be, de hát nagyon hasonló módszerekkel kell dolgoznom, mint hogyha az ecuadori hegyvidéki indiánok között dolgoztam, vagy amikor más terepeken, Szibériában, vagy bárhol máshogy dolgoztam. Mindenhol az volt a cél, hogy közel kerüljek az emberekhez, és adjam meg nekik a lehetőséget, hogy meg tudjanak nyílni, és azt tudják elmondani, ami ténylegesen történt velük.
Köszönöm szépen Letenyei Lászlónak a beszélgetést. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. We'll be right back.